Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom Önöknek a legérdekesebb és legizgalmasabb beszélgetéseinket. Nem a turizmus ellen, hanem annak menedzselése ellen tüntetnek a helyi lakosok több frekventált dél-európai városban, így véli a turisztikai szakember. A hétvégén 10 000 helyi vonult ki az utcára Palma de Mallorcán, mivel az alapvető szolgáltatások sem bírják már a turisták áradatát, az ingatlan árak pedig megfizethetetlenné váltak. A Covid idején a turizmus ágazatának vezető fórumai hiába dolgozták ki a fenntartható turizmus elveit, szinte semmi nem valósult meg belőle, sőt a tömegturizmus egyre nagyobb gondot okoz. Irimiás Annával beszélgettem mindenről a Corvinus Egyetem docensével. Több mint 10 000-en, egyes becslések szerint akár 20 000-en is tüntettek vasárnap, méghozzá Spanyolországban, Mallorca fővárosában, Palma de Mallorcában, a tömegturizmus ellen, de hasonló tüntetések voltak Andalúziában és Malagán is, hát ugye a turista szezon kellős közepén vagyunk, több mint 14 millió turista látogatja évente Spanyolország frekventált területeit, és ezt már szinte nem tudják elviselni a helyiek, a szolgáltatások sem, ráadásul az ingatlan árak is felmennek. Covid ideje alatt a turizmus ágazat megpróbált egy olyan programot kidolgozni, amely a fenntartható turizmus irányába lendíti ugye a szektort. Ehhez képest egyre rosszabb a helyzet, hiszen épp hogy a tömegturizmus felé indult el. Hol tudott ez a törekvés megbicsaklani? Miért nem tud ez igazából érvényre jutni? Hogy látotta ezt?
A kérdésre csak összetett választ lehet adni, hiszen ugye nincsenek egyszerű megoldások ilyen komplex problémákra. A fenntartható turizmus igazából ugye arról kellene, hogy szóljon, hogy valamilyen limitet tegyünk, valamilyen határt szabjunk a növekedésnek. Ugye az elmúlt 30-40 év arról szólt, hogy a turizmusnak növekednie kell, minél nagyobb turista érkezést tudjon egy desztináció generálni, és minél nagyobb bevételforrást tudjon okozni ezeken a területeken. Bebizonyosodott, hogy nem valószínű, hogy a helyek életminőségén javít. Ezek a legfrissebb tüntetések, amelyeknek a turisták az elszenvedői, egy összetettebb haragnak a megnyilvánulásai. Harag az ellen, hogy az embereknek, Mallorca szigetén a helyi lakosoknak, már nincs pénzük, hogy egy lakást vásároljanak a saját városokban. Vagy mondjuk nem tudnak elmenni egy étterembe, mert az árakat annyira nagyon fölemelték, hiszen az odaérkező turisták ezt meg tudják fizetni. Jövedelem különbség hatalmas az odaérkező turisták és a helyi lakosok között. Tehát ez nyilván ellentéteket tűr. Nem elsősorban a turisták okolhatóak a bajok miatt, hiszen ugye a turizmust kezelni kellene. A területekért felelős kormányok, turisztikai szervezetek elsősorban a helyiek jólétét kellene, hogy figyelembe vegyék. Ehelyett inkább hogy a növekedés tendenciája ugye azt követeli meg, hogy minél több turista érkezést tudjanak generálni. Ha valamit limitálni tudnánk, ugye akkor az a repülőérkezések száma. Vegyük lejjebb 10%-kal, vegyük lejjebb 20%-kal. Ki az, aki megmeri ezt a lépést tenni.
Önmagában az, hogy néhány évvel ezelőtt a fenntartható turizmus pontos menetrendjét és alapelveit az ágazat, mármint a turisztikai ágazat létrehozta, megalkotta, ez önmagában semmit nem fog érni, hogyha a helyi kormányokkal, vagy akár az önkormányzatokkal, vagy akár a helyi érdekcsoportokkal mindezt nem egyezteti. Megoldatlan maradt azóta is, ha jól látom.
Fenntartható turizmus akkor lenne fenntartható, hogyha a helyi és a turista is jól érezni magát az adott desztinációban. Na most ugye ez most már odáig fajult, Spanyolországban már most 85 millió turista érkezett egy évben. A helyi lakosok száma Mallorca szigetén 1 000 000-valahány 100 000 a helyi lakos száma, és több mint 14-15 millió turista van a szigeten. Tehát egyszerűen a nyomás, a fizikai nyomás hatalmas, ami a szigetet éri. De nem csak a fizikai, hanem a gazdasági és a kulturális nyomás is. Tehát gyakorlatilag a helyiek kiszorulnak a saját boltjaikból, a saját éttermeikből, a saját lakhatási területükből. Valamilyen szinten ezt Budapesten is látjuk igazából, ugye, hogy azokat érintik, akik a kevésbé tehetősek, hogy kiszorulnak a városból, mindig a külső perifériákra kénytelenek költözni, vagy ugye ott élni, hiszen ugye a város átalakul turizmus fejlesztésének, vagy fejlődésének hatására is. Ha valamit limitálni tudnánk, hogy ezek az érkezések szabályozása, a turistákat érintő támadásoknak ugye rengeteg oka van, megemelkedett ingatlanárak miatti harag, ugye a belvárosi éttermek és szórakozó helyek magas árai miatt érzett harag ebben tud megnyilvánulni, hogy a turistákat támadják. De igazából ezek a tömegtüntetések nem csak a turisták ellen szólnak, vagy a tömegturizmus ellen szól, hanem a rossz menedzsment ellen szól. Ugyanez a példa Velencében, ugyanez a példa Rómában, Milánóban, ahol ugye tényleg a tömegturizmus elszenvedői. A Velencébe idén bevezették ezt az 5 eurós napi díjat, amivel ugye próbálják a turista érkezést valamilyen módon limitálni, de ugye ez egy nevetséges ár. Nyilván, aki ugye megérkezik ezekkel a hatalmas óceánjáró hajókkal és kiköt Velencébe, hát azt nem az 5 eurós napi díj fogja visszatartani attól, hogy bejárja Velencét. Hát igazából még ezzel sem tudták befolyásolni, hogy akkor egy kicsit árat emelnek, vagy próbálják valamilyen módon területüket vagy a desztinációt védeni. Tehát itt egy sokkal összeszedettebb és átgondoltabb politikai és iparági kezdeményezés terv kell ahhoz, hogy ezeket a desztinációkat fenntarthatóan tudjuk kezelni. Tehát amíg ez nincs meg, addig igazából nagyon nehéz fenntartható turizmusról beszélni.
Ráadásul úgy tűnik, hogy az egyes kormányok és a helyi önkormányzati szerveknek valamilyen szinten érdekellentétük van, hiszen az adóbevételek elsősorban a központi költségvetéseket gyarapítják, ugyanakkor az önkormányzatoknak kell mindezekkel foglalkoznia a helyi lakosság érzületével és a helyi szolgáltatások megterheltségével. Nem föltétlenül ugyanaz az érdek.
Ez a legfőbb kérdés, ugye, hogy ki profitál ebből a hatalmas turistérkezésből. Mert ugye a helyi profitálna, akkor nyilván ugye azt mondod, hogy oké, visszaforgatjuk ezeket az összegeket a helyiek jólétének növekedését, leaszfaltozzuk a főutcát, vagy új iskolát nyitunk ezekből a bevételekből. De ugye nem ez történik. A turizmusból származó bevételek más csatornákon folynak el, nem a helyiek tudnak belőle profitálni, és ez nyilván még inkább tovább növeli az elégedetlenséget, tovább növeli ezt a frusztrációt. Melyik az a döntéshozó, aki meglépi ezeket a lépéseket, és felvállalja azt, hogy oké, akkor viszont csökkentjük a turizmusot, ugye nyilván az egész hotel szektor lenne ellene, vagy összefognának a vendéglátó helyek és a szövetségek, hogy ugye mindenféle módon a lobby erejüket bevessék, hogy ez ne így történjen. Létszükségük nekik is, hogy valamilyen módon élhetőek maradjanak ezek a városok. Mert hát egyébként meg, ha turisták szempontját nézzük, őszintén szólva ki az, aki szeretne egy olyan helyre menni, ahol ugye számítasz arra, hogy támadásoknak vagy kitéve. Frusztráció a helyekben most már olyan nagyon magas, hogy igenis az utcára mennek és tüntetnek az ellen, hogy valamit most már tenni kell, mert egyszerűen a saját városok élhetetlen turizmuskezelés miatt.
A túlszaporodott medveállomány ritkításáról fogadott el törvénymódosítást a bukaresti képviselőház, amelynek rendkívüli ülésszakát azt követően hívták össze, hogy a múlt héten egy 19 éves lányt ölt meg egy turista ösvényen egy medve. Idén és jövőre 426 barna medve kilövését engedélyezik, és évente 55 sürgősségi kilövést tesznek lehetővé, amikor az emberéletet veszélyeztető medvék eltávolítására nincs más mód. Mindenről pedig Barabási Attila Csabával, marosvásárhelyi természetfotóssal beszélgettem. Körülbelül egy héttel ezelőtt a bukaresti képviselőház végül is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely a medveállomány ritkítását célozza meg. Alapvetően egy kvótát határoztak meg, hogy hány darab medvét lehet vagy kell kilőni. Tulajdonképpen, ha van ilyen statisztika jelenleg, hány medvét tartanak nyilván nálatok?
Nagyon, de nagyon nehéz felbecsülni a medve populációt. Megtriplázódik évente a medve populáció. Nagy városokban, többek között az ilyen üdülő városokban, turista városokban, természetesen a hegyekről beszélünk, és Székelyföldről beszélünk, bejönnek akár Tusnádra, vagy Csíkszeredára, vagy Homoródra, vagy Fogaras, vagy Brassó, kukáznak, megszokták az embernek a jelenlétét, már nem félnek az embertől, bejönnek a falvakba, bejönnek a kisvárosokba, a Szovártára is, télen, nyáron is, én a Szovárta környékéről származom, és nagy problémák vannak a vendéglátóknak is, de ugyanakkor a turisták is óvatosan átgondolják, hogy hol foglalnak szállást, és ez mindenféleképpen árthat. A probléma az is, hogy az emberek sem úgy tisztelik a természetet, ahogy kellene. Nagyon sokan átlépik azokat a szabályokat, többek között etetik a medvét, azt hiszik, hogy a medve az olyan, mint egy kutya, és hogyha a kutyának adunk ételt, akkor az jámboron oda megy, és meg lehet simogatni, rengeteg ilyen felvétel készül, készül a turisták részéről, kiszállnak az autójukból, szendvicset vagy gyümölcsöt vesznek ki, és a kezükből próbálják etetni a medvét, és ugyanakkor szelfiznek, meg lefényképezik őket. És természetesen ilyenkor lehetnek különböző balesetek, amire az ember is lehetne óvatosabb az ételt keresve, hogyha könnyebben hozzá tudnak jutni az ételhez, akkor oda húzódnak, és oda visszajárnak. Hát a medve olyan, hogyha természetes körülmények között is talál mondjuk egy mély rajt, vagy egy olyan helyet, ahol mézet tud találni, akkor rendszeresen visszajár, és úgy van az étellel is, rendszeresen visszajár addig, ameddig neki onnan valamilyen negatív, vagy egy rossz hatás nem éri, és akkor így van ezzel. Én azt szeretném, hogy ezeken a turisztikai központokban komoly bírságok adódnának azoknak a turistáknak, akik etetik a medvét, akik odaszoktatják a medvét. Volt olyan, az én gyerekkoromban is emlékszem, hogy medve bejött a falvakba, esetleg megtámadta valamelyik házi állatot, és annak komoly következményei is voltak. Volt olyan, hogy a pásztorral akadt össze a legelő területen, de ezek nagyon ritkák voltak. Most naponta van medve baleset, életvesztés is van sajnos.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy van egy másik törekvés a román kormány részéről, hogy a medveleseket is be kellene tiltani, amik most már a turizmus szolgálatába álltak, hiszen a turistákat oda viszik, 2-3 órán keresztül lesik, hogy a medve ott feltűnjön, mi több még etetik is.
A medve egy turisztikai attrakció lett. Az ember, hogyha medvét akar látni, elég, hogyha felmegy a Szent Anatóhoz, és ott biztos, hogy találkozik medvével. Egy kicsit türelemmel van, akkor este fele a medvék előjönnek, és megpróbálják a kukákba ezt-azt keresni. Habár most már a Szent Anatónál is komoly felügyelet van, komoly odafigyelés van, hogy a turistáknak ne legyen bántódásuk, és távol próbálják tartani a medvéket, és van is eredménye, hála jó Istennek.
Na te most, mikor találkoztál legutoljára medvével? Mert tudom, hogy ki jársz fotózni is.
Tavasz folyamán, mostanában nem voltam annyira ki a természet, de szerintem a tavasz folyamán, igen. Természetes körülmények között találkoztam. Az embertől fél és menekült. Természetesen vannak olyan momentumok, amikor kicsije van a medvének, és az ember, ha rámegy, akkor az anyamedve veszélyeztetve érzi a kicsiket, a bocsokat, és akkor támadhat. Egy bizonyos körön belül támad csak. De amennyiben lehet, a medve menekül az embertől. A hirtelen találkozásnak, a hirtelen reflexnek különböző momentumai lehetnek. Az is lehet, hogy a medve próbál támadni, az ember higgadtan megáll. Egy bizonyos távolságon belül a medve is abba hagyja. A menekülésnek a formái is készíthetik azt arra medvét, hogy a medve tovább kergesse az áldozatát. Ugyanakkor óriási károkat végeznek a gyümölcsösökben, összetörik a gyümölcsfánkat, akár a kukoricásban is bejárnak, a gabonaféléket is keményen megdézsmálják őket. Úgyhogy mindenféleképpen a medve populációt valamilyen módon kordába kell tartani.
Elképzelhetőnek tartott, hogy ugye ez az engedély, amely 426 barna medve kilövésére vonatkozik, nem tudják annyira jól ellenőrizni, hogy esetleg ismét elindul egy fogyatkozás.
Az első kilövések után lesz egy eredmény. Olyan anyamedve is van, hogy 3 boccsa van, netán 4 boccsa. Ez ritka, valószínűleg a hallgatók nem hiszik el, de én láttam barátom által készített felvételt, hogy 4 boccsa voltam az anyamedve. Azok az illetékesek, akik ezzel élhetnek, hogy kilőhetnek egy-egy medvét, én nagyon szeretném, hogy azokban a zónákban mennének medvét lőni, ahol problémák vannak. Most ne olyan területen menjünk medvét lőni, ahol természetes körülmények között él a medve, és akkor most tudjuk, hogy ott van egy nagy medve, mert jártunk a mezőre, vagy jártunk az erdő, és akkor azt most kilőjük, mert nagyon szép barna medves a kotrofeának. El tudjuk könyvelni. Oda kellene menni, ahol már embereket támadott meg, és természetesen valamilyen módon vissza szeretteni őket, távol tartani a fürdővárosoktól, a turisztikai városoktól. Tulajdonképpen a legtöbb medve az a székelyföldi megyékben van, mert gondolok Hargitára és Kovászna megyére.
Idehaza az Energiaügyi Minisztérium kedden késő délután kiadott közleményében azt jelzi, hogy fokozott figyelemmel kíséri a kőolajszállítások helyzetét, szorosan együttműködik a külgazdasági és külügyi tárcával, és összehívta a tárca ellátásbiztonsági munkacsoportját a Lukoil ügy miatt. Az orosz olajipari cég ukrán szankciós listára helyezése miatt a Barátság 2 kőolajvezetéken keresztül jelenleg más cégek szállítanak. Az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén pedig Szijjártó Péter külügyminiszter jelezte, hogy amíg nem oldódik meg a Lukoil kérdés, addig a magyar kormány blokkolja azt a 6,5 milliárd eurós összeget az európai békekeretből, amelyből az ukrajnai fegyverszállítások ellentételezését fizetnék ki. Rádiónk által megkérdezett szakértő szerint Ukrajnának sem érdeke, hogy leállítsa az olajszállításokat, mert így elveszíteni a tranzitdíjakat, valamint a Szlovákiától és Magyarországtól kapott finomított üzemanyagokat is. Holoda Attila energiapiaci szakértővel Nagy Károly beszélgetett mindenről.
Úgy tűnik, hogy az Ukrajnán keresztül futó olajvezeték, a Barátság 2 kőolajvezeték azért szállít kőolajat, és talán mennyiségben sem esett vissza, azért, mert a Lukoil egyelőre nem táplálhat ebbe a vezetékbe. Egyrészt vajon miért alakult ki ez a helyzet, másrészt érződik-e az, hogy lesz ennek megoldása, feloldása?
Nagy valószínűséggel az ukránoknak elegük volt abból, hogy olyan cégeknek is befogadták az olaját, hogy azoknak is lehetővé tették a tranzitálását, amely cégek az ukránok nyilvántartása szerint aktívan részt vesznek Putyin háborújának finanszírozásába. Ezért különböző cégeket egy szankciós listára helyezték, ezek között van a Lukoil, ami a mi szempontunkból azért érdekes, mert a Lukoil az egyik legnagyobb beszállítói partnere a MOL-nak, ugye amelyik felel Magyarország, illetve Szlovákia kőolaj ellátásáért és üzemanyag ellátásáért is, és ráadásul a magyarországi feldolgozott mennyiség nagyjából 70%-a Oroszországból érkezik, és ebből az orosz mennyiségből egy jelentős tétel, a Lukoil által eladott tétel, amit a MOL vásárolt meg tőle. Nagy valószínűséggel valamifajta jogi megoldáson dolgoznak a felek, hiszen itt az ukránok kifejezetten azt tiltották meg, hogy az adott cég a szerepeljen mondjuk egy olyan számlán, amelyiknek ők tranzitdíjat írnak ki és számláznak. Nem látták volna jó szemmel azt, hogy egy olyan cég is megjelenjen ebből. Tehát kvázi olyan cégtől fogadjanak el pénzt, még a tranzitdíj címszóval is, amelyik részt vesz Putyin háborújában. De, hogy mondjam, ez egy ilyen kereskedelmi ügyletként valószínűleg megoldható és kezelhető probléma lesz. Ettől nem érkezett jelenleg kevesebb kőolaj a vezetéken, hiszen azt kell tudni, hogy ezek a vezetékek, ezek a nagy magisztrális vezetékek, ezek több termelőnek, több kereskedőnek a betáplált mennyiségét fogadják és juttatják el valamely vevőhöz, tehát önmagában nem lehet kiszűrni a molekulákat, hogy ez most a Lukoiltól érkezett, vagy éppen a Rosznyevtől, vagy egy nem tudom melyik másik oroszországi olajtermelőtől, illetve hogy melyik kereskedőtől. Itt alapvetően egy elvi döntés született, és ennek megfelelően kizárták a Lukoilt ebből a kereskedelmi lehetőségből. Ettől Magyarország nem kap kevesebb nyersolajat.
Gondolom én valószínűleg közbeiktatnak majd egy export-import céget, vagy valaki átveszi, és névleg ő adja el a Lukoil olaját, akár a Szlovákia, akár Magyarország felé. Ettől független, hogy ez a helyzet kirakult, lát arra esélyt, hogy egyszer csak mégiscsak drasztikusabbat lépnek az ukránok, és nem engedik a szállítást, vagy annyira rá vannak ők is kényszerülve, furcsa, de ugye háborúznak az oroszokkal közben a tranzitdíjra, illetve az esetleges importra, ami visszamegy finomított üzemanyag formájában hozzájuk, hogy nincs ilyen verzió?
Soha nem lehet azt mondani, hogy egy közép-európai geopolitikában, hogy soha nem elképzelhető dolgok nem fognak bekövetkezni. Nem lehet ezt kizárni, hogy akkor későbbiekben bővítik ezt a szankciós dolgot. Azzal együtt, hogy természetesen vannak már ennek a kezelésére megfelelő technikák, hogy ön is említette, valami fajta index, valami fajta kereskedő céget közbeiktatnak, és onnantól kezdve ez már lényegtelen is a kereskedő által betáplált olajként nyilvántartott olajról, hogy az most valamikor valahonnan valamilyen lukoilos mezőből érkezett vagy sem. Bár ez tovább szokott gyűrűzni, és akkor kérnek tőlük igazolást, hogy de ez tényleg nem olyan betermelőktől érkezik, amelyek szankciós listán vannak. De én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez kezelhető valamilyen szempontból jogilag. Az, hogy ők kibővítik ezt a listát, hát bármikor is előfordul, de hát hogy én is említettem, hogy egyrészt kapnak elég jelentős tranzitbevételt az ukránok. Az is kell, a háborúhoz mindig kell, akár a támadó, akár a védekező oldalon van az ember pénzre, mindig szükség van. És hát arról nem is beszélve, hogy ugye, ahogy ön is említette szintén, elég jelentős az üzemanyag importjuk méghozzá olyan országokból, elsősorban Szlovákia, Magyarország irányából, amelyek a szomszédai, tehát gyakorlatilag adódik, hogy onnan is vásárol olyan üzemanyagot, amelyek elvileg nyilván a gépkocsiknak, a személygépkocsiknak és a mezőgazdasági gépeknek a meghajtására szolgálna, de hát ki tudja azt ellenőrizni, nem kerül ebbe például valamilyen harckocsiba vagy valamilyen harci járműbe. Tehát gyakorlatilag ez a melyik ujjamat harapjam kategória az ukránok szempontjából is. Ezt az elvet időnként felülírja az önérzet, meg a népnek a tartása, vagy éppen egy politikai üzenet. Szerintem ez sokkal inkább egy politikai üzenet volt, mint ahogy nyilatkozott is róla egyébként magas szintű ukrán politikus, hogy úgy kicsit elegük volt már abban, hogy az EU jelentős mértékben beszél folyamatosan ezekről a szankciókról, és folyamatosan a szigorításról beszél. Ugyanakkor vannak még olyan országok, amelyek elég jelentős mennyiségű árbevétellel dotálják Vlagyimir Putyin rendszerét.
Majd meglátjuk, hogy jogilag ez hogy rendeződik, akár azért, mert a magyar fél kezdeményezett ezzel kapcsolatban valamit, akár mondjuk tényleg cégeket közbeiktatnak. Nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy azért a felek vigyáznak arra, hogy a kőolajvezetékekkel legalább ne történjen semmi gond, de ha akár szabotás, akár bármi más miatt a barátságon nem tudna jönni kőolaj, fel van készülve arra amúl, hogy délről az Adria vezetéken vagy más forrásból ezt pótolja, akár mennyiségileg, akár mondjuk a finomítás technológiát tekintve, mert ugye akkor nem Urals kőolaj jönne, hanem Brent típusú.
Ketté kell válaszolni, hogy tudja pótolni a mennyiségbe. Elvileg az Adria kőolajvezetéknek a névleges kapacitása az meghaladja a 10 millió tonnát évente, ez nagyjából fedezi is a MOL két finomítójának, tehát a Százhalombatta és Pozsonyi finomítónak a feldolgozott mennyiségeit. A másik kérdés az, hogy akkor milyen minőségű. Ugye az urali olaj, amit ugye alapvetően orosz olajként definiálunk, de ez egy kevert minőségű olaj, tehát ahogy említettem is, rengeteg termelő több ezer mezőről táplál be a vezetékbe, és a végén kialakul egy ilyen meg bizonyosan jól beazonosítható kéntartalmú, viszkozitású, sűrűségű olaj, ezt hívjuk urali olajnak. Ugyanakkor a piacon, vagy mondjuk azon a vezetéken, ami az Adriai tengertől érkezik a Százhalombattai finomítótól, nem csak brenti olajat, sok egyéb más olajat lehet vásárolni. Ezek között a sok egyéb más olaj között vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak akár az urali olajnak a minőségi mutatóira. Nagyjából 50 különböző típusú olajjal kereskednek a világban, kezdve az egészen rossz, nagy viszkozitású venezuelai olajtól, egészen a könnyű arab, vagy könnyű perzsa, vagy éppen nehéz perzsa olajig. Ezekből vannak olyan, legalább 8-10, amelyik pont olyan minőségi mutatói tekintve, mint az urali olaj. Arról nem is beszél, hogy a tengeri orosz olajszállítás az még mindig adott, tehát hogyha a vezetéken valami ok folytán tényleg megkiúsulna a továbbítása, még mindig van arra lehetősége a MOL-nak, hogy mondjuk tengeri olajszállításba urali típusú olajat vásároljon, és azt az adriai vezetéken érje, vagy hozza föl a Százhalombattai és a pozsonyi finomítóba. Itt azért lényeges egyébként a minőség, mert a magyar finomító és a szlovák finomító, ugye mind a kettő a MOL-nak a tulajdonában van, azok az urali típusú olajra vannak optimalizálva, de ez nem azt jelenti, hogy másfajta olajat nem tud feldolgozni, csak más lesz a kihozatala. Az optimalizálás az egy pénzügyi és minőségi optimalizálás, a lehető legnagyobb kihozatalt így tudják elérni. Ezzel együtt a MOL már 2022-ben jelezte, hogy elkezdte növelni annak az arányát, hogy más típusú olajat is legyen képes feldolgozni a finomítója. Ez most körülbelül nagyjából 30% a teljes finomítói kapacitásnak, tehát már 30%-ot most is képes más olajból. Én azt gondolom, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat, előbb-utóbb el fog jutni oda a MOL is, hogy több különböző típusú olajfeldolgozására alkalmas lehet maga a finomító, a finomítói technológia, mint említettem még egyszer, bármilyen olajat fel tud dolgozni bármelyik finomító, csak más lesz a kihozatali eredmény. De hogy példaként mondjam, egy nem túl messze lévő finomító, ugye az osztrák Sleháti finomító, az jelenleg 8-9 különböző típusú olajat dolgoz föl. Azt nem gondolhatja senki, hogy az osztrák vegyész mérnökök és vegyi gépészek azok okosabbak, mint a mieik. Mi is meg tudjuk ezt csinálni, csak természetesen itt üzleti megfontolásból erre voltak optimalizálva a rendszer.
Önök az elmúlt percekben a Reggeli Monitor legérdekesebb anyagait, interjúit, összeállításait hallották, amiket ezúttal megismételtünk. Bővebb hír összefoglalóval pedig ma 17 órakor jelentkezünk, és ajánlom figyelmükbe a holnap Reggeli Monitort is, amely reggel 6:30 jelentkezik. A szerkesztő Nagy Károly lesz, a műsorvezető pedig Imre Lőrinc. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.